Sziasztok! A mai nap megnéznénk egy ige szakaszt, és abból, igen, köszönöm szépen a szokásos, köszönöm. Tehát ott a QR kód, meg ott van a kód, hogyha beléptek Slido-ra, akkor megint lehet nyugodtan kérdezni. Ha valaki mobilozik, abból fog indulni, vagy kérdéseket pötyög, vagy Bibliát olvas. Így van. És a végén hagyunk időt arra, hogy a kérdéseket megnézzük, ha van, ha nincs, akkor nem nézzük meg őket, mert nincsenek. Márk 5:22-43, ne nyisson neki Bibliát, ki tudja ez micsoda? Nem. Márk 5:22-43. Nem. Hát, oké, de Márk egy kicsit csalóka, mert tényleg ott nagyon átugrik részeket, ami a többi evangéliumban részletesen ki van fejtve. Itt nekem az van, hogy Jairus leányának feltámasztása, a vérfolyásos asszony meggyógyítása, Márk 5:22, hát itt 21-től 43-ig. Én ezt most végigolvasnám, és tudom, hogy egy olyan ige szakasz, amit már hányszor megnéztünk, de volt egy barátom, akinek ez a mondás volt, hogy ismétlés a tudás, de hasznos. Úgyhogy, úgyhogy megnézzük megint, mert ezekben rengeteg olyan dolog van, amit tök fontos és tök alapvető. Úgyhogy megnézzük ezeket együtt, jó? És akkor egy kicsikét együtt gondolkozunk róluk. Márk 5:21, revideált Károliból olvasom. Amikor ismét átment Jézus a hajón a túlsó partra, egyébként a gadarai megszabadítása van ezelőtt, tehát amikor átért a túlsó partra, nagy sokaság gyűlt hozzá a tengerparton. Ekkor történt, hogy odament hozzá egy zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, és amint meglátta őt, lábához borult, és így esedezett. Az én leánykám halálán van, jöjj tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és éljen. Jézus el is ment vele, és nagy sokaság követte őt, majdnem összeszorították. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, amikor Jézus felől hallott, a sokaságban háta mögé került, és megérintette ruháját, mert azt gondolta, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. És azonnal megszűnt vérének folyása, és megérezte testében, hogy meggyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette a ruhámat? Tanítványai azt mondták, látod, hogy a sokaság szorongat téged, és azt kérdezed, ki érintett meg engem. Ekkor Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és bajodból meggyógyulva légy egészséges. Még beszélt, amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házától, ezzel az üzenettel, leányod meghalt, miért fárasztanád tovább a mestert? Jézus pedig, ahogy hallotta ezt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga előjárójához. Ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. Amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házához, és látta az űrzavart, a sok síránkozót és jajgatót, bement és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. De azok kinevették. Ő pedig mindenkit kiküldött, maga mellé vette a gyermek apját és anyját és a vele levőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talita kumi, amely azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj föl. A leányka azonnal fölkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan megparancsolta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, majd azt mondta, hogy adjanak a leánykának enni. Miért még beleugranánk ezekbe az ige versekbe? Ugye ez egy ilyen pörögnek az események. Tele van cselekménnyel ez a néhány igevers. És újra és újra ezt olvassuk, amikor Jézus csodákat tett. Így most a 42-es versből olvasom, azok pedig szinte magukon kívül voltak a csodálkodástól. És ez az, ami most a szívemen van, hogy az egyház annak a helye, ahol a világ magán kívül kell legyen a csodálkodástól, hogy te jó ég, itt még történnek. Mert Isten itt van, és Isten nincs korlátozva. Vagyis hát én meg mi korlátozhatjuk őt, de Isten maga bármit meg tud tenni. És ez van a szívemem. Kicsit ezért is örültem, hogy most elkezdődik ez, amit két hét múlva hirdettem, hogy lesz az alkalom. Ha másért nem csak annyi, értem, kicsit szokja ezeket, tehát hogy azért érdemes oda elmenni. Menjünk vissza akkor. 21-es vers kontextus. Ugye itt Jézus hajóra száll, ugye itt van a tengert lecsendesíti, utána kötnek ki Gadarába, ott van a gadarai megszállottnak a meggyógyítása, ami önmagában egy elképesztő történet, erről már korábban volt szó. Aztán pedig visszaszáll a hajóba, mert ugye elküldték Gadarából, és megérkezik, és hát nem igazán a pihenésről szól ez az időszak sem Jézusnak, hogy ennyit hajózik, és ennyi minden történik. Hát szegény, ugye a hajóba is az volt, hogy ott dúl a vihar, és ott egy párnán szépen ott szundikál, miközben éppen süllyed a hajó, tehát hogy annyira kimerült volt, és hát itt sincs megállás. És nézzük meg a 22-es, 23-as vers az, amit először megnéznék. Ugye ekkor történt, hogy odament hozzá egy zsinagógai előjáró név szerint Jairus, és amint meglátta őt, lábához borult, és így esedezett. Az én leánykám halálán van. Jöjj, tedd rá a kezedet, és hogy meggyógyuljon, és éljen. Most lássuk abba ezt, hogy ő egy zsinagógai előjáró. És a zsinagógában, akik ott voltak, jellemzően nem annyira szerették Jézust. Sőt, tehát Jézus ugye velük koccant a legtöbbet, velük konfrontálódott a legtöbbet. Miért? Mert ugye ők voltak, akik fönhordták az orrukat, akik a nagy megbecsülésnek örventek a nép előtt. Tehát az, hogy Jairus eljön Jézushoz, leborul előtte, és könyörög hozzá, ez már önmagában megmutat valamit. Hogy ez az ember, ez már úgy, hát nem azt mondom, hogy túl volt mindenem, de úgy eléggé túl volt mindenem. Tehát ez neki nagyon sokba került, hogy ő ezt megtegye. Tehát innentől kezdve a zsinagógában, meg a nagy tanácsban már nem úgy néztek őre, mint az előtt. Tehát ez neki, mint hogy általában, ha valaki Jézussal akkoriban közösséget vállalt, akkor az úgy számíthatott arra, hogy megbélyegzik ezért, mint hogy valamilyen módon ez ma is így van. Ez az ember innentől kezdve meg volt bélyegezve. Mi az, ami őt motiválta? Tehát nekem van egy lányom, és így gondolkoztam ezen, hogy egy édesapának a lánya, ez egy annyira különleges dolog. Ezt nem lehet, és most meg se próbálni szalagba önteni, meg most az idő menne csak vele, de az, hogy látta az édesapa, hogy szenved a kislánya, és azt mondja, hogy a halálán van. Tehát valószínűleg ebben az ember is belül egy akkora vihar dúlt, hogy azt mondta, hogy őt nem érdekli. Nem érdekli a zsinagógai előjáróság, nem érdekli azt, hogy mit gondolnak róla. Ő csak egyre gondolt, hogy szereti a lányát, és hogy szenved, és hogy gyógyuljon meg. És ez a nagy-nagy szülői szeretet. Ez az, ami oda vitte Jézushoz. És van ez a kifejezés, nem is tudom, hogy mondják ezt magyarul, mindenre elszánt, desperate, ennek keresem egy jó magyar kifejezését, mindenre elszánt volt. Tehát, hogy neki már nem érdekel, tehát nem számított semmi egyéb. És van itt egy jel, amit érdemes kimondani, és érdemes látni, hogy ugye ezt így szoktuk mondani, hogy Isten szeret az éhezőnek enni adni, szereti az éhezőt jól lakatni. Tehát Isten szereti azt, hogy vágynak rá, és akkor ad. Úgyhogy ő az, aki fölkereszti bennünk az éhséget, és ő az, aki azt kielégíti. Ez általában ez igaz az életben is, de Isten dolgaira is teljesen igaz, hogy amíg az ember úgy tolerál dolgokat, együtt él dolgokkal, addig nem lesz változás. Amikor az ember eljut oda, hogy na jó, most valamit most történni fog, valamit csinálni fog, valaminek változnia kell, ebben a lelki állapotban változnak dolgok. Legalábbis itt tudnak igazán irányt váltani a dolgok. Tehát ennek van egy nagy előnye. Amikor az ember eljut oda, hogy na jó, ennyi és elég volt, ezt így nem csináljuk tovább. És Jairus is ebben az állapotban volt, gondolom, hát mivel már a halálán volt a lány, azt jelenti, hogy gondolom már előtte sok minden egyébben próbálkoztak, tehát nem így keltök fel aznap reggel, hogy ez történt. De eljutott oda, hogy nincs más opció, csak Jézus. Gondolom, feltételezem, ez most feltételezés, kimerített minden egyéb lehetőséget, egy maradt. Van itt ez a rabbi, aki a halottat is föl tudja támasztani. És korábban volt erről szó, hogy Isten találkozik a mi hitünkkel. Ami azt jelenti, hogy ahogyan mi hiszünk, amit hiszünk, ő azon keresztül válaszol nekünk, vagy közelít hozzánk. Tehát mi az, amire Jairusnak hite volt? Mert ugye ott van a kapernaumi százados, aki azt mondta, hogy nem kell hajlékomba, gyere, csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Jairus nem itt tartott. Ugye a kapernaumi századost meg is dicsérte Jézus, el is csodálkozott, hogy ekkora hitet még egész Izraelben nem láttam. Itt Jairus azt mondja, hogy az én lánykám halálán van, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. És mit csinál Jézus? Jézus el is ment vele. Tehát Jézus nem azt mondja, hogy legyen már nagyobb a hited, tehát nem emlékszel arra a századosra, hát elég csak szólni, nem emléksz, nem, semmi ilyesmi. Te itt tart a hited, oké, no problem, akkor én megyek veled, akkor én oda megyek. És ez újra megmutatja azt, hogy Isten azon a szinten kommunikál velünk, ahol vagyunk. És ez így teljesen oké. Mint ahogy ezt múltkor is elmondtam, de én kisgyerekemmel sem kezdek el beszélni olyan dolgokról, amik tudom, hogy úgyse fogja megérteni, mert nem ott tart. Nem, azt akarom, hogy legyen kommunikáció, azt akarom, hogy legyen kapcsolat. Ezért az őszintjén kommunikálok vele. Jézus el is ment vele, és nagy sokaság követte őt, majdnem összeszorították. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett, amikor Jézus felől hallott a sokaságban, háta mögé került, és megérintette a ruháját. Ugye, mondjuk ki, hangozzon el, hogy ez az asszony az életét kockáztatta ezzel. És ő is egy olyan állapotban volt, valószínűleg, itt le is írjuk, olvassuk is, hogy sok orvostól sokat szenvedett, minden vagyonát rájuk költötte, de semmit sem javult. Neki sem volt más opciója. Neki sem volt más opciója, hanem csak Jézus. Hallott Jézusról, és tudta jó, hogyha kiderül, hogy ő vérfolyásos, akkor tudja, hogy őt valószínűleg megkövezik. Legalábbis a törvény ezt mondta, hogy ebben a helyzetben, tehát ő tisztátalan volt. És hogyha így jól bemegy a tömegbe, akkor ő könnyen bajba kerülhetett volna. Ezáltal ezért is félt és rettegett utána, amikor Jézus mondta, hogy ki volt az. Mert igaz ugyan, hogy meggyógyult, de amikor még ugye oda ment Jézushoz, akkor még nem volt egészséges, tehát még könnyen bajba kerülhetett volna. Szóval neki se volt B-terve. És ez sajnos, nem tudom... Tehát ugye nem jó, nem jó az, hogy az ember akkor fordul Istenhez, amikor már nincsen más lehetőség. Nyilván ez működik, tehát hogyha valaki kimerítette minden egyéb lehetőségét, akkor Istenhez kérhet, hogy jaj, Istenem, segíts. az ideális az lenne, hogyha ha az ember nem csak akkor fordul Istenhez, amikor már nincsen bármi egyéb opció. Ugye Isten azt akarja, hogy mi hitben járjunk. A hit pedig szokták hasonlítani egy izomhoz, amit ha az ember nem használ, akkor nem igazán tud fejlődni. Tehát érdemes olyan dolgokban a hitét használni az embernek, amiben kevesebbet kockáztat, azért, hogy lássa, hogy működni az ő hitét. Mert aztán, hogyha működött valamilyen szituációban, számíthat arra, hogy később is működni fog. Számíthat rá. És esetleg egy lépéssel tovább mehet. Példák jutnak eszembe. Andrew Womack az egyik tanításában ilyen fél mondatban említette, hogy ő azt szokta csinálni, hogy nem állít be vekert soha. Vekert nem állít be soha. És hogyha ilyen kettőkor föl kell kelni, hogy egy repülőt elérjen, akkor imádkozik és kér Istent, hogy éjjel kettőkor ébressze föl. Úgyhogy nem aludt csak pár órát előtte. Azt mondta, hogy ezt nem tudom, így csinálja már mióta, és azt mondja, hogy még egyszer sem volt az, hogy lekésett volna bármit emiatt. Apróságnak tűnik, tehát nem egetrengető dologról van szó. De van ebben mégis valami olyan, hogy na, egy pici kockázat azért van, hogy a hit kockázat nélkül nem annyira hit. De az ember megnézi, mit kockáztat. Tehát ez az asszony sokat kockáztatott. Mondjuk már ugye pont az előbb mondtam, hogy a hit és a kockázat valahol együtt jár. Tehát ez is már mutatta azt, hogy ő neki volt hite. És hogyan fejezte ki az ő hitét? 28-as vers, mert azt gondolta, King James azt mondja, hogy azt mondta, valószínűleg ezt így mondta magában, vagy gondolta, ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok. És érdekes ez, hogy tehát nem az volt a hozzáállása, hogy próbáljuk ki, hát ha működni fog. Próbáljuk ki, hát ha történik valami. És ennek az asszonynak a hit egy nagyon jó példa, amiből érdemes tanulni, hogy ő azt mondta, hogy ha ez történik, akkor ez lesz. Mit én mondok egy másik példát? Most olvasgatom a Bill Johnsonnak azt a könyvét, amiből állandóan szoktam idézni nektek. Ő is mesélt egy olyan személyes élethelyzetről, hogy kiégett volt, megfáradt volt, és elutazott egy konferenciára, és azt mondta, hogy így írt, ez volt az a bizonyságtétel, hogy ezt mondta Istennek, hogy Isten, hogyha újra ugyanúgy megérintesz, mint ahogy régebben, akkor én újra ugyanúgy mindent bele fogok adni abban, amire te elhívtál engem, és nem fogok visszafelé fordulni, és nem fogom a témát másra terelni a kellemetlen helyzetekben. Tehát ő is adott Istennek egy ilyet, ugye? Aztán ott van Gedeon is, aki erről eszünkbe jut, hogy tegyünk egy próbát, hogyha ez a szivacs vagy micsoda, ez nyírkos lesz, és a környezete nem lesz az, akkor, és akkor még egy... Valahol ez is a hitnek a kifejezése, amikor az ember azt mondja, hogy szabok egy feltételt, és akkor utána ez lesz, utána akkor megyünk tovább, és nincs megállás. Én azt hiszem, hogy nyilván lehet ezt is arrogáns módon, de ha az ember ezt szívből és jó hozzáállással csinálja, akkor ez Istennek örül. Istennek örül. Ez az asszony azt mondta, és az, hogy ezt így nem csak egy kósza gondolat volt, én hiszem azt, hogy ez elhangzott a szájából, így magában így mondta, vagy imádságban elmondta Istennek. És hogyha valami elhangzik, valami megfogalmazódik, akkor annak ereje van. Éppen én személy szerint éppen azért hezitálok, és nem is mondok ki dolgokat. Vagy van bennem egy ilyen tendencia, egy hajlam, hogy ha nem gondolom, ha nem vállalom a következményeit annak az állításnak, a mondatnak, akkor nem mondom ki. De ez asszony kimondta. Egyrészt meg volt benne is ez a, neki már minden mindegy, mindenre elszánt volt, de ebben a hit annyira erősen ki van fejezve, hogy ha megérintem az ő ruhájának a szegét, akkor meg fog gyógyulni. Erre a pontra eljutni, ez egy kulcskérdés. És akkor megnézzük a 30-as versben, hogy hogyan történt az ő gyógyulása. Jézus pedig azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle. Megfordult a sokaságban, és azt kérdezte, ki érintette a ruhámat? De ez tipikusan, tehát így egy unortodox, vagy minek mondják ezt, gyógyulást, tehát hogy nem is tudok most így hirtelen másik példát, hogy így gyógyult volna meg valaki, így gyógyított meg Jézus valakit, hogy Jézus nem is tudott róla. Nem is tudott róla. Nem az volt, hogy Jézus, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem, és Jézus izé azt mondta, akarom, tisztulj meg, vagy valaki szólt, hogy tedd rá a kezed, nem. Mondhatni azt, hogy kvázi Jézus ki is maradt ebből a dologból. Persze nem maradt ki belőle. És érdekes, hogy ilyen példát is állítanénk az ige, hogy így is történhet csoda. Amikor Jézus azt mondja, hogy megfordult, és megkérdezte, hogy ki érintette a ruhámat, szerintem tényleg nem tudta, tehát nem találós kérdés, hogy na, kedves tanítványaim, na, akkor most egy kicsikét tanuljatok el, na, ki volt az szerintetek, mert ő volt, én, tehát nem. És ugye az asszony volt az, aki előlépett a sokaságból. Most nyilván Jézus hiszem azt, hogy amikor körülményzetes elnézett, tudta, hogy ő volt az, de azt is hiszem, hogy amikor megérintette a ruhája szegélyét, nem tudta, hogy ki volt az. Tehát valami egy törvényszerű módon, kvázi automata módon működött. És ez nagyon érdekes. Az is érdekes, hogy azt mondja itt az ige, hogy erő árad ki belőle. Ha King James-t olvasom, ott a virtue, vagyis virtusnak is lehetne mondani, ez a szó szerepel, ami pedig erkölcsi kiválóságot jelent. Én elég sokat tanulmányoztam ezt a dolgot, hogy az ige ugyanabbra a dologra, erkölcsi kiválóság és erő, ezt mind a kettőt használja. Tehát a kettő között van valami összefüggés. Ugye eszünkbe juthatod a másik ige szakasz, hogy azt hiszem Pál írja valakinek, hogy a kegyességnek az erejét megvetik. Van valahol valamelyik városba. A kegyességnek az erejét megvetik. Tehát van ez a dolog, amikor az embernek van egy Istentől jövő erkölcsi tartása, és ebben erő van. Tehát ez nem az azt jelenti, hogy én béna, el sem merek, azt sem merek, meg én hanem abban, hogy az ember Isten szerint éli az életét, pusztán ennyiben nagyon nagy erő van. Én ezt hiszem, hogy ez egy kijelentés ezen keresztül. És ez az erő még ilyen csodákra is képes. Én még ezt is gondolom. Essen egy pár szó itt arról, hogy na, ugorjunk a 34-es versre, és aztán fejtem ki ezt a gondolatot. Ugye, amikor előlépett ez az asszony a tömegből, azt mondta neki Jézus, tehát, hogy olvasom. Az asszony pedig, mivel tudta, hogy mi történt vele, félve és remegve előjött, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Terítette a lapokat. Ő pedig azt mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és bajodból meggyógyulva légy egészséges. Hány embernek mondta ezt Jézus, hogy a te hited megtartott téged? Újra és újra olvassuk ezt. És ebben van egy, tehát hogy ezt értsük meg, ezt a mondatot. Jézus azt mondja, hogy ha te nem így hittel álltál volna hozzá, akkor lehet, hogy ez nem történik meg. Mert ugye most nem akarok abba belemenni, hogy a gyógyulásnál mennyi hit kell, meg milyen hit kell, meg hogy. De az, hogy mi hittel állunk egy szituációban, ez meg tud tartani minket. És ez megtart minket. Jézus ezt mondja, hogy a hited megtartott téged. És erről eszembe jut, hogy várjunk csak, most így hirtelen legalább kettő ilyen híres gyógyító evangélista eszembe jut, aki betegségbe halt meg. És ilyenkor mindig, amikor ilyeneket hall az ember, miért van ez? Hogy lehet ez? Hát akkor nem is volt kamu az egész. Hogy még idézni lehet az igéből, hogy orvos gyógyíts meg magad, ugye van ez a mondás. Hogy van ez? Hiteltelenné teszi ezt egy embernek az életét, hogyha ő betegségbe hal meg a végén? Itt azt kell lássuk, hogy ha valaki ő maga megbetegszik, és valaki másért imádkozunk, valaki másnak a gyógyulásáért, ez két teljesen más történet. Amikor, ha én megbetegszem, ami előfordul, akkor nyilván jó az, hogyha megteszem, és van, amikor meg is teszem, hogy kérem, hogy imádkozzon másértem. Tök jó a gyülekezetnek a közössége. Erre is van. Egymásnak a terheit hordozzuk. De igazából nekem azt kell megtanulnom, hogy én magam a hitáltal hogyan tudom Istentől elfogadni az ő gyógyítását, a gyógyulásomat. Tehát az én hitem fog megtartani engem. Ennek így kéne jól működnie mindannyiunk életében, hogy a mi hitünk megtart minket. És most egy példa a gyógyulás, mert ugye az egész történet erről szól, de bármilyen szituációban az én hitem tart meg. Az pedig, ha valaki másért imádkozik ez az illető, tehát tök jól működhet, olajozottan működhet egy embernek az életében az, hogy másokért hisz, csak magáért közben meg nem tud. Miért van ez így? Hát végső soron, ugye, amit az ember vet, azt arat, mondhatjuk így, ha valaki nem foglalkozik a saját szívével, az hibát követel. Tehát foglalkoznunk kell magunkkal is. Foglalkoznunk kell magunkkal, amikor csak Isten és én leülünk, imádkozunk, és engedjük a Szent Szellem megmutasson nekünk dolgokat, mi bennünk. Foglalkoznunk kell azzal, hogy mi magunk is, a hitünk hol tart. Isten ezt így tette fel egyszer ezt a kérdést nekem, hogy hol tökéletlen a hitem, hol nem teljes még a hitem, mert ugye a Jakab levele írja azt, hogy a cselekedetek teszik teljessé a hitet. És Isten így tette fel a kérdést nekem, hol nem teljes a hitem? Hol nincsenek hozzá kapcsoló cselekedetek? Menjünk tovább. A 34-es vers. Nem, 35-ös vers. Oké. És most áttérünk Jairus történetére. Még beszélt, amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házától ezzel az üzenettel. Leányod meghalt, miért fárasztaná tovább a mestert? Olyan tapintatosak, nem? Tehát így. Ezzel így gondolkoztam, hogy ez most így a fordítás, vagy vagy tényleg ennyire bunkók voltak, nem tudok más mondani, ez bunkóság. Tapintatnak teljes hiánya. Vagy ennyire más volt akkoriban a kultúra, hogy egy rabbi az ennyivel fontosabb volt, mint az, hogy nem tudom. És ezen így elgondolkoztam, hogy mi hogyan reagálnánk egy ilyen helyzetben, hogy kapunk egy rossz hírt. Ugye eszembe jut néha az ige, talán valami Zsoltárban van, hogy erős a szíve, nem fél a rossz hírtől, van egy ilyen, nem tudom most a kontextus, de ez a pár szó megmarad benne, hogy valakinek erős a szíve, nem fél a rossz hírtől. Mit csinálunk, amikor kapunk egy rossz hírt? Én azt hiszem, hogy Jairusnak ez egy káó lett volna. Ő neki egy kegyelemdöfés lett volna, mert hogyha megnézzük, hogy mi történik utána, Jézus pedig, ahogy hallotta azt, amit mondtak, így szólt a zsinagóga előjárójához, ne félj csak higgy. Tehát Jézus hallotta, hogy mi történik, és azonnal közbelépett. Tehát, hogy szerintem Jairusnak ideje se volt még földolgozni. Szerintem annyi volt, hogy hallott az információt, ting, így lefagyott, és akkor Jézus már is közbeszólt. Mert tudta jól, hogy Jairusnak a hite ott tart, ahol, hogy gyere és tedd rá a kezed, és élni fog. És így már nem tudja meggyógyítani. Én azt gondolom, hogy Jézus ezt gondolta Jairusról, tehát egyből közbelépett. És milyen kedves ez Jézustól, hogy abban a helyzetben, amikor jött volna egy kiütés, ő egyből közbelépett. És én azt hiszem, hogy számíthatunk erre az ő részéről a mi életünkben is. Ugye a Szent Szellemnek az egyik tevékenység, hogy eszünkbe jut a dolgokat. Hogy amikor helyzet van, akkor eszünkbe fog jutni egy ige. Számíthatunk rá, hagyatkozhatunk rá, higgyünk benne, hogy ez így fog történni. Eszembe jut egy másik sztori, ez szintén a Andrew Womack-nak a bizonyságtétele, arról, amikor az egyik fia föltámadt a halálból, tehát, hogy hullaházból volt egy pár órát, és akkor utána ott onnan jött ki. És őket is éjszaka közepén kaptak egy telefont, hogy mi történt, és ez volt az első mondatuk, amit előtt loptak ők is valahonnan, mondták, hogy olyan tanításban hallották nem sokkal azelőtt, hogy az első beszámoló, nem az utolsó beszámoló. Ennyi jutott eszébe, ami nem sokkal azelőtt hallott valaki más tanítótól, ennyi jött ki belőle. Az első beszámoló, nem az utolsó. Tehát itt nincs vége. És mennyire fontos, hogy ez jött ki belőle. Ő így reagált erre a rossz hírre. Ezek ilyen jó mondatok, amiket így jó megjegyezni. Kár, hogy angolul frappánsabban van megfogalmazva. De biztos van egy-két jó magyar mondat is erre. Jézus egyből közbeavatkozott, és egyből kezelésbe vette Jairust, hogy ne félj, csak higgy. Jairus. Itt most neked döntened kell. Itt most neked cselekedned kell. Ugyanis, ugye miért mondta azt, hogy csak higgy és ne félj? Mert ugye a kettő egyszerre ott kavarok benne. Ott van benne a hit, ami megmutatkozott, kifejezte. És a félelem is ott volt benne. Nyilván ott volt benne. És melyiknek engedt teret? A hit ilyen. Hitbejárás ilyen. És az ember dönt, hogy melyiknek engedt teret. Jairus, tarts ki amellett, amit te megvallottál. Tarts ki amellett, hogy ráteszem a kezem, és meg fog gyógyulni. Ne engedj helyet a félelemnek. Ezért mondta, hogy ne félj, csak higgy. És nyilván nem mondja, ugye van ez az elv, hogy Isten nem kér tőlünk olyat, amit nem tudunk megcsinálni. Ha valamit mond az ige, hogy csináljunk, azt azért mondja, mert meg tudjuk csinálni. Igen, Isten segítségével, oké. Támaszhatok fel halottakat, gyógyítsatok betegeket, hát én azt így Isten nélkül nem nagyon próbálnám meg. De Isten nem kérni, ha nem tudnám megcsinálni. Tehát meg tudjuk azt csinálni, hogy a félelemnek hátat fordítunk, és azt mondjuk a félelmet kordában tartjuk, és a hit mellett döntünk. Erre képesek vagyunk. Nézzük tovább. Amikor megérkeztek a zsinagóga előjárójának házához, és látta az űrzavart, a sok siránkozót és jajgatót, bement és így szólt hozzájuk. Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem csak alszik. És itt is van egy elv, amit lássunk, megértsünk, hogy Jézus ezekkel a gyászolókkal kezdi. Tehát nem az van, hogy ott a tömeg szépen keresztül megy a izén, és föltámasztja a lányt, és akkor utána a lány kisétál, és akkor ott a gyászolók így nézik, hogy ja, most mi őt gyászoljunk, akkor lehet, hogy abba kéne hagyni a gyászolást. Nem ez a sorrend. A sorrend az az, hogy bemegy, és azt mondja, hogy ti miért gyászoltok? Nem történt még semmi akkor ott. Ti miért gyászoltok? A lány csak alszik, nem halt meg. Tehát azzal kezdi, és ebben is van valami, amit értenünk kell, azzal kezdi, hogy a közeget megváltoztatja. Megváltoztatja a közeget. És ez egy olyan példa, amit sok más történetben is látok, még a Bibliában is, meg azon kívül is. Most például, ami eszembe jut, Smith Wigglesworth, őtőle is volt, hogy egyszer egy egész alkalom, csak könyvből felolvastam sztorikat. Őneki van egy ilyen sztoria, hogy meghívták valahova, vagy elhívták, hogy imádkozom valakiért, hogy gyógyuljon meg. És nem mentek ki a szobából a családtagok, hanem mindenki a nagy aggodalommal ott volt, és nem voltak hajlandó kimenni a szobából is. Mit csinált? Mr. Wigglesworth ment, fogta a kabátját, kalapját, azt mondta, hogy ő itt nem tud mit csinálni, és megy. Távol, elmegy. És akkor utána mondták neki, hogy jó, akkor kimegyünk. Akkor kimegyünk, és akkor kimentek. De ő hazament volna. Van az, amikor a közeg, ugye eleve, amikor nem segít. nem segítem, csak lehúzza az embert. Van ennek, nem azt mondom, hogy ezen múlik egyedül, de van, igenis van annak jelentősége, hogy milyen közegben van valaki, akinek szüksége van valamire, aki szükségben van. Ha mi vagyunk a közeg valaki számára, akkor igenis van jelentősége annak, hogy mi őt a hitben akarjuk erősíteni. Hogy hitben vagyunk mellette. És ahogy családban is szoktuk mondani, hogy ha a legjobb dolog, amit tudsz mondani, az, hogy nem mondasz semmit, akkor, akkor az. Akkor néha ezt érdemes. Csak csendben maradni. És nem engedni a mindenféle dolgot ki a szánkon. Jézus ezzel kezdi. Nem is értem ezeket a gyászolók. Azt tudom, hogy ezek fizetett gyászolók voltak, tehát profi gyászolók. De az, hogy mikor Jézus ezt mondja, hogy kinevetik, tehát ez megint a tapintatlanság nekem, hogy nem tudom. De kinevették Jézust, egész elképesztő. Ő pedig mindenkit kiküldött. Mindenkit kiküldött, magam elé vette a gyermek apját és anyját és a velelővőket, és bement oda, a gyermek feküdt. Ezt így, ugye Jézus néha csinált ilyet, hogy így nem finomkodott. Tehát amikor ugye a templomból a árusokat meg a pénzváltókat zavarta ki, akkor is ugye ostort vett és izé. Itt sem finomkodott. Izé. Tehát éppen kinevetik Jézust, ő meg azt mondja, jó, ott az ajtó, volna olyan kedves. Feltételezem, valószínűleg ezt kicsit erővel kellett csinálnia. Gondolom, még nem voltak kifizetve, hogy nem tudom, a gyászolók, tehát ők szerintem maradni akartak. Tehát Jézus konkrétan erővel kinyomta őket. Elég drasztikus volt. De neki fontos volt, hogy megváltoztassa. Ugye Jairus nem egy kapernaumi százados hitével jött oda, és ráadásul még kapott egy izét is, egy ilyet, egy pofont is az ő hite. Jézus erre odafigyelt. Tanulhatunk ezekből, és tanuljunk ezekből, hogy amikor helyzet van, amikor szükség van arra, hogy a mi hitünk megtartson minket, álljunk a hitben, akkor odafigyelünk ezekre a dolgokra, hogy miket olvasunk, mikkel vesszük körbe magunkat. Vagy valaki, aki ilyen helyzetben is segíteni akarunk neki, hogy elküldjük neki azt a cikket, ami építeni fogja a hitét, vagy a reményt fogja erősíteni, hogy elküldjük neki azt, vagy nem tudom, vagy... Ja. És az utolsó gondolat ennek a kapcsán, ugye a föltámadás, vagy föltámasztás megtörténik. Majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talita kumi, amely azt jelenti, leányka, neked mondom, kelj föl. És így nem tudtam nem fönnakadni ezen, hogy itt van Jézus, és azt mondja valakinek, aki halott, hogy kelj föl. És ugye ez az időknek a végén ez lesz, hogy Jézus majd név szerint szólít minket, és mi föltámadunk, mi fölkelünk. Hogyha Isten maga azt mondja valakinek, hogy kelj föl, akkor az föl fog kelni. Az föl fog kelni. És tehát ebben a két szóban, hogy kelj föl, mekkora erő lehetett. Ezt még kiegészíteném, vagy annyit még hozzátennék ehhez, hogy, és erről szerintem majd valamikor máskor egy picit többet fogok beszélni, hogy Jézus ugye volt egyszerre Istennek fia, és egyszerre az embernek fia. És az Istennek fia az ő isteni természetére utal, az embernek fia az ő emberi természetére utal. És én hiszem azt, hogy itt, illetve Jézus egész földi léte során az emberi természetében cselekedett. Tehát nem úgy csinált, mert ő később azt mondta a tanítványok, hogy támaszthattak fel halottakat, hogyha ezt úgy csinálta volna, hogy hát Isten, mint Isten szólt, akkor ez a tanítványai ezt nem tudták volna utána csinálni. De ha úgy szólt, hogy az emberi természeten keresztül, most kicsikét filozofikus, amit mondok, de van jelentősége. Van jelentősége, hogyha ezt emberként tette, akkor ez bármelyik tanítványa megtehette volna utána. És egyébként volt, aki meg is tette később. Ugye ott van Péterrel, mert egyetlen Joppéba volt, Tábita, aki őt támasztotta föl, meg Énász volt, aki ott feküdt betegen, és jó, én ennyit szerettem volna így az igeversekről, És az elején mondtam, nem mondom még egyszer, hogy van jelentősége, hogy ezek a dolgok az egyházban mennyire vannak jelen, mennyire működnek, mert ez egy olyan dolog, ami alátámasztja a szavainknak a hitelességét, Isten beszédének a hitelességét. És Isten erre kész. Mindig, mindig kész. Azt mondja, hogy Márk 16, a tanítványok pedig elmentek, hirdeti, áldó is lapozik, itt vagyok Márk evangéliumánál. Azok pedig kimentek, és mindenütt prédikáltak, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, és megerősítette az igét az azt kísérő csodálatos jelekkel. Először ment ki az ige, először ment ki a prédikáció, utána történtek a megerősítő jelek és csodák. Isten megerősítette a tanítványokat, ahogyan azok hitben kiléptek, és hitben állítottak dolgokat, és csak utána lett ez alátámasztva. Jó, ámen, nézzük meg a szlájdot, hogy van-e itt bármi. Most be kell lépnem. Nincs? Nincs, oké. Még gyorsan azért belépek, mert lehet, hogy valaki most gépel. Oké. Jó, szuper. Ámen. Akkor viszont van még 7 percünk. Én mindenképpen az volt bennem, hogy az lenne helyén való, hogyha valakinek most bármilyen fizikai dolog van. Köszönöm szépen, igen.